Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a Zugrádió Zugló hangja. Benne a Szószóró, az életízesítő kulturális közéleti szórakoztató magazin. Jánoska Andrea vagyok. Mai vendégem Birkás Balázs fordító, tolmács, biogazda, az egyik legősibb kálimedencei család örököse, aki Szentbékállán a tájegység talán legszebb településén él és dolgozik. Balázs, meddig nyúlik vissza a családi legendárium, honnan kezdődik a meseszerű történetetek?
Akiről viszonylag konkrétan tudunk, az a dédnagyapám, a fiatalon elhunyt Birkás Gáspár, aki özvegyen hátrahagyta feleségét, született Scheller Klárát, és kisfiát, Birkás Gézát. A dédnagyanyám utóbb férjhez ment megint egy emberhez, aki alkalmatlan férjnek bizonyult, elkártyázta az egész vagyont, az egész hozományt, és ezt azzal bosszulta meg dédnagyanyám, hogy végrendelete szerint a temető átellenes sarkába temettette magát, mint ahol a korábban elhunyt férje nyugodott. Ennek a férfinek a nevét a családban nem volt szabad kimondanunk, nem is tudtam meg soha, hogy hívták, mert ha érdeklődtem iránta, akkor le lettem piszegve. Az ő gyermekük volt, tehát a Birkás Gáspárnak és a Scheller Klárának a fia volt, a kis Birkás Géza, aki tehetséges kisfiúnak bizonyult, ezért a tanítatását fölkarolta előbb a helyi plébános, aztán tovább ajánlotta a püspökségnek, tulajdonképpen eljutott egészen a párizsi Sorbonne-ig, tehát azért volt valamiféle tehetségmenedzsment abban a világban is, nyilván nem mindenkinek jutott belőle. No, ennek a Birkás Géza bácsinak, aki nekem a nagypapám volt, és aki a karrierje csúcsán a Pécsi Egyetem rektora volt, ennek volt két fia, és az egyik fia volt a Birkás Géza, az én édesapám. És akkor úgy volt a szokás a családba, hogy a fiúk külföldről házasodtak. Édesapám testvére, az én nagybátyám, a Birkás Endre, aki nem mellesleg a Széchenyi Könyvtár gyarapítási igazgatója volt, Finnországból vett feleségül egy svéd kislányt, a Gurli nénit. És édesapám pedig, hát anyámat, aki Olaszországban élő osztrák kisebbség gyermeke volt. Ennek megfelelően, hát ugye mindenféle nyelveken beszélt, csak itt említem meg, hogy voltam már 50 éves, amikor rájöttem, hogy az anyám folyékonyan beszél franciául. Valahogy ez sose került szóba a család. 70 éves korában beiratkozott intenzív angol nyelvtanfolyamra, mert attól tartott, hogy időskori elbutulásban fog szenvedni, és ennek a legjobb ellenszere a tanulás. Meg is tanult rendesen angolul. Nagykort ért meg 92 éves korában. Halt meg, ő operaénekesnő volt. Apámtól 1946-ba elvált, és utóbb férjhez ment Nádasdy Kálmánhoz, az operaház rendezőjéhez, később igazgatójához, Színház és Fűművészeti Egyetemnek a rektorához, aki egy nagyon-nagyon kitűnő ember volt. Úgy volt a mostoha apám, hogy soha nem várta el, hogy mi őt papának vagy ilyesminek szólítsuk. Ő megmaradt nekünk a Kálmán bácsi, de annyira érdekes volt, amit mondott mindig, hogy tátott szájjal hallgattuk. Nagyon-nagyon sokat tanultunk tőle. Színházi rendezőként hivatalból ismerte az emberi természet mozgatórugóit, ki mit miért csinál, és e tekintetben nagyon értékes útra valót adott nekünk. Ezt mondhatom, nem csak rólam van szó, hanem testvéreimről is. De igazság az, hogy egy olyan családba születtem és nőttem föl és éltem, ahol csupa kiválóság van. Egyik híresebb, mint a másik. Prima, primissima, díjas festőművész az egyik testvérem, egyetemi tanár, a másik testvérem, van bátorsága sikerrel újrafordítani Shakespeare drámákat. Ez csupa nagyszerű ember, nevelő apám 3 Kossuth díjat kapott, anyám se volt hiány a kitüntetéseknek. Hát ehhez képest az, hogy én itt a Káli-medence térségében viszonylag sikeres biogazdának számítok, jó, hát ezt se szabad lebecsülni, de azért ez nem egy európai rangú dolog. De sok örömöm telik viszont benne. Jártam műegyetemre. Anyám kívánsága volt, bölcs kívánsága volt egyébként, hogy érettségi után előbb menjek el ipari tanulónak, mert ő úgy gondolta, hogy az egyetemi hallgatók nem tanulnak meg dolgozni, az inas viszont megtanul dolgozni, és aztán, hogyha onnan hát tovább megyek, akkor majd hát tanuljak, amit gondolok. De autószerelő inas lettem egy olyan korban, amikor minden lány kozmetikus akart lenni, és minden fiú autószerelő. Úgyhogy ez a kor szelleme volt. Aztán jártam műegyetemre, nem fejeztem be, aztán még egyszer beiratkoztam, megint nem fejeztem be. Először dolgoztam egy gépészeti tervezőintézetbe, nagyon szerettem rajzolni, csak ellentétben a testvéreimmel nem gyönyörködtető tájképeket, hanem gépalkatrészeket. Gépalkatrészeket rajzolni, az egy fantasztikus dolog. És hát abban nagyon kiértem magam. De aztán feleségem kitalálta azt a szerencsétlen ötletet, hogy az Express ifjúsági utazási irodával menjünk el Párizs hétvégére. Ez valami kedvezményes dolog volt, és abból a pénzből kellett volna elmenni, amit én motorbiciklire tettem félre. De nem akartam neki azt mondani, hogy nem, mert végül is egy rendes asszony volt, meg okos fiúgyerekeket szült nekem. Kihozta ő ezeket a nyomtatványokat, amik annak idején szükségesek voltak ehhez, de szükséges volt a munkahely ajánlására is, ahhoz, hogy az ember egy még oly rövid párizsi utazáshoz útlevelet kapjon. El is mentem a Csepelművekbe a személyzeti főosztályvezetőhöz, akivel hát életemben először találkoztam. Nem csoda, hát több mint 30 000-en dolgoztunk Csepelen. És hát mondtam, hogy ezért jöttem, és mondta, hogy Birkás Eftárs, ez rendben van, mi elégedettek vagyunk a maga munkájával, mi tudjuk, hogy ön egy rendes ember. Alá is írta a papírt. És azt mondja, de ha már így találkozunk, hát üljön le egy pillanatra, beszéljünk egy pár szót egymással. Azt hittem, hogy ennek nincs semmi jelentőség, ez ugye a kóvet, hogy ő neki, ha már találkozik a név gyermekével, akkor beszélni kell vele. És nem, hogy szeretek itt dolgozni, igen, és látok előre, igen, látok előre is lehetőséget, és nagyon jól érzem magam a Csepelművekben. Jó, azt mondja, hát akkor utazzanak el, érezzék jól magukat. Ja, egy kérdés, ugye nem beszél idegen nyelven? Hát mondom, az a helyzet, hogy hát én bizony német anyanyelvű vagyok. De megtanultam, látja, rendesen magyarul is. Ó, azt mondja, hát akkor ez egy új helyzet. De ajánlok én magának valamit. Ne utazzon el Párizsba. Viszont elsőjétől a Csepelművek külkereskedelmi vállalatánál dolgozik, ahol nagyon keressük a nyelveket tudó műszaki végzettségű embereket. Fölcsillant a szemem. Tök ártatlan voltam, és elmondhattam a feleségemnek, hogy bár én mindent elkövettem, a párizsi útnak lőttek, és kénytelenek vagyunk, hogy motorbiciklit vásárolni. Hát így is lőn. Vettem egy ritka vacak motorbiciklit, viszont aztán jól éreztem magam ennél a külkervállalatnál, ahol ezzel a műszaki jártasságra, meg a gyári mert ugye a külkereskedő azért ritkán ment le a gyárba, az két külön világ volt, de én nekem meg hát ilyen olajszagú múltam volt, ezért én nem fix árucikkekkel kereskedtem, hanem beruházási javakkal, amik részben léteztek, részben ki kellett őket találni, hát nem nekem, de tervezőknek, és alapvetően az volt a cél, hogy a potenciális vevőnél volt egy megoldatlan műszaki feladat, és akkor a cseppelművek, ami azért egy hatalmas szellemi és technikai potenciál volt, tud erre egy megoldást kínálni. És ebből következően viszont ez nem olyan üzlet volt, ahol ő neki kell egy gumikutya, én nekem van gumikutyám, az ár is megfelel, kezet rázunk, hoci, nece, szevasz, és meg volt az üzlet. Hanem itten rengeteg tárgyalás előzi meg, hogyan fog működni, hol kéne még módosítani, menjünk ki a helyszínre, nézzük meg, ott milyen eszközök vannak. Magyarán az ember nagyon bedolgozta magát abba a világba, ahova majd ez a termék kerülni fog. És én nyelvtudásomnál fogva arra voltam predesztinálva, hogy német nyelvterületen dolgozzam, tehát én nagyon sok időt töltöttem Németországba és Ausztriába, oda benne az NDK-ba is, és szerencsés módon még a rendszerváltás előtt lehetőségem volt egy kicsit megismerni az ottani világot, anélkül, hogy nekem disszidálnom kellett volna, sőt, ezeken a tárgyalásokon, ahol azért haszonelvű döntések születtek, még abba is bele lehetett látni, hogy mik a mozgatórugók. Hogyan működik ez a gazdaság, amit milyen lapidárius módon kapitalizmus szóval letudunk, holott hát ez azért ennél bonyolultabb történet. Ezt csináltam egészen addig, amíg úgy nem éreztem, hogy ez most már rutin, már nem volt izgalmas. Már nem volt izgalmas, és akkor kitaláltam, hogy tulajdonképpen milyen hülyeség, hogy én nekem főnökeim is vannak, meg beosztottaim is. Hát nem lenne egyszerűbb, hogyha se főnököm, se beosztottam nem lenne, hanem szabadon úsznék, most már mindenfélét tudok, hát ebbe van piacképes tudás is, értékesíthető tudás is. Csak hát ugye 87-ben, két évvel a rendszerváltás után, nem létezett erre még megfelelő kifejezés, tehát a magánzó volt az illetőnek a társadalmi státusza, és a munkajogi státusza pedig a szellemi szabad foglalkozású volt. Hát ugye egyik olyan kalandosan hangzik, mint a másik, de ezt csináltam, a nyelvtudásomra alapoztam, tehát fordítottam, tolmácsoltam, már csak azért is, mert én érettségi után elkezdtem fordítani az Országos Fordító és Fordítás Hitelesítő Intézetnek, a Hajdan volt Ofinak, ami hát őrületes pénzt kerestem. Hát oldalanként 16 forintot kaptam, ami most egy kicsit kevésnek tűnik, de hóvégén összeszámolva mindig meghaladta a főfoglalkozásomból élvezett jövedelmemet. Ennek az volt a nagy jelentősége, hogy a munkahelyemen nem kellett korumpálódnom. Nem kellett prostituálódnom. Nem kellett részt vennem olyan dolgokba, amihez semmi kedvem nem volt, csak azért, mert attól függ a prémiumom. Mert én a mellékfoglalkozásommal teljesen legális és tisztességes módon ezt a prémiumot többszörösen meghaladó összeget tudtam keresni.
Óriási lehetett a kontraszt a nagypolgári millió, amiben nevelkedtél, és a téged körülvevő kádárrendszeri világ között. Ezt hogy sikerült feloldani?
Persze. Hát ugye egyrészt az, hogy soha igazán nem váltam a kádárrendszeri millió részévé, nem azért, mert én egy olyan jellemóriás vagyok, hanem mert nem kényszerültem rá. Ugyanis, ahogy az előbb mondtam, a jövedelem szükségessége vitte be az embereket különböző dolgokba, amit ők esetleg szívük szerint nem akartak volna. Én nekem viszont a jövedelmem meg volt oldva. Nem tettem semmit a rendszer ellen, természetesen nem voltam harcos ellenzéki, nem adtam ki szamizdatot, de megvolt a magam véleménye a világról. Ráadásul olyan munkahelyen dolgoztam, ahol nekünk szabad volt nyugati újságokat járatni, éppen azért, hogy a piacunkon otthon legyünk. Nem volt szabad hazavinni, nem volt szabad annak a tartalmát terjeszteni, de minden esetre a betekintés megvolt. Én a Neue Zürcher Zeitungot olvastam éveken keresztül, mértéktartó, higgadt svájci újság, tanulságos volt, amit ott olvasott az ember. No, 87-ben tehát szellemi szabadfoglalkozású lettem, és akkor onnan létesítettem egy kis fordítóirodát magamnak. Most, hogy a kérdésre visszatérjek, a második feleségem az a Váci utcában lakott egy 100-valahány négyzetméteres, igazán nagypolgári lakásban. 4,5 méteres belmagasság, fantasztikus régi bútorok. Az a környezet sokkal nagypolgáribb volt, mint amiben én fölnőttem. Mert nagypapa lakásába, ahol fölnőttünk, nagyszüleim lakásába, bár anyámékkal egy házba, ott a bútorok jelentős részét nagypapa saját maga csinálta, aki tengerész kapitány volt, hosszú éveket töltött Távol-Keleten, a matrózai között volt egy asztalos, mindenki unatkozott a hajón, és nagypapa ezzel az asztalossal kitanítatta magát, és ott hozzáférhető Sánkhájba vagy hol táboroztak, fa anyagokból készített ebédlő garnitúrát, meg mindenfélét, és az egy természetes dolog volt, hogy nálunk a szoba sarkába egy Kínából hozott bronzfüstölő állt. Tehát ilyen furcsa dolgok voltak, és a falakon japán sejem festmények voltak, és ha rendesen viselkedtünk, akkor este fürdéskor szabad volt megnézni nagypapa hátán a 9 méteres sárkányt.
Tetoválás? Vérbeli tengerész volt.
Tetoválás annyira, hogy a róla készült fényképek a Hopp-Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban láthatók. Tehát egy egészen különlegesen jó minőségű tetoválás. A kapitánynak több pénze volt erre a célra, mint egy matróznak. Úgyhogy...
És kötelező is volt a tengerészek.
Valahogy igen. Ez volt a sík.
A rendszerváltást követően alkalmazottból vállalkozó lettél akkor ezek szerint?
Nem, én 87-ben lettem önálló, amit akkor még nem szabadott vállalkozónak nevezni. Szellemi szabadfoglalkozású volt a hivatalos neve, de az semmiben nem különbözött a vállalkozástól. Én nekem is valahogy elő kellett teremtenem a megélhetésemhez szükséges pénzt, a tevékenységem fejlesztéséhez szükséges eszközöket, esetleg a tartalékképzés eszközeit, ugyanakkor viselnem kellett a különböző anyagi terheit ennek a tevékenységnek. Ez vállalkozás volt, nincs mese. És a rendszerváltás után ez a fordítóiroda tolmácsolás, ez ment tovább. Én mondjuk a tolmácsolásba, meg a fordításba eleve választottam magamnak egy profilt. Rengeteg volt a műszaki fordítótolmács. Ugye NDK-ba, Dresdába, Berlinbe végeztek ottani műszaki egyetemeken derék fiatal emberek, hazajöttek, és a jövedelmüket német-magyar fordítással egészítették ki, műszaki fordítással. Tehát ehhez nem volt érdemes hozzányúlni. Nem volt annyi munka, mint ahány eszkimó ezen osztozni akart. Jogot senki nem akart fordítani. Egyrészt azért, mert a jog nem speciális szavakat használ, mint a műszaki élet, hanem a hétköznapi élet szavait használja más jelentéssel. És nagyon konkrét jelentéssel a jog rosszul tűri a körülírást. A jogba a nevén kell nevezni a dolgokat. Attól exakt. Na már most, a jognak egy másik tulajdonsága, hogy abszolút nemzeti. De Hegyes Halomnál véget ér a magyar jognak az érvényessége. Ezért a régi rendszerben egy magyar jogásznak, hát ha csak nem akart Apollinert eredetiben olvasni, nem volt oka rá, hogy idegen nyelvet tanuljon. Volt az a kötelező orosz tanulás, aztán ennyi. Utazni sem nagyon lehetett. Ezért a jogászok körében nem alakult ki rendszerváltás előtt az idegen nyelvtanulásnak a kultúrája és a motivációja. Arra gondoltam, hogy én jól tudok németül, nem tudok jogul. Ezért én beiratkoztam, nem egész egyszerű módon, de mindegy, meg lehetett oldani egy nemzetközi magánjog, meg ilyen dolgoknak a hallgatására, még egy kis római jogot is hallgattam, nem akartam jogász lenni, távol álljon tőlem, a jognak a szóhasználatát akartam megismerni, hogy értsem, hogy mi mit jelent. Ez egész jól sikerült, és utána azt mondtam, hogy na, hát ha ez így van, akkor én innentől diplomáciai tolmácsnak tekintem magamat. És az élet úgy hozta, hogy én meg a Kohl kancellárnak is tolmácsoltam.
Erről mesélj nekünk bővebben, ez nagyon nem, izgalmas, érdekes, ezt nem is tudtam.
Hát érdekes egyrészt azért, mert ekkora nagy darab embert én még az életben nem láttam. Úgyhogy én nem vagyok pici, de eltörpültem mellette. Nagyon kedves, hogy végig lehajolt hozzám, ha mondott valamit. De tolmácsoltam két egymást követő osztrák államelnöknek, tolmácsoltam magyar államelnöknek, minisztereknek, miniszterelnököknek. Tehát ez egy színes dolog volt, ráadásul egy olyan korban, amikor történtek dolgok, amikor rendszert váltottunk, amikor a NATO-hoz csatlakoztunk, amikor folyt az Európai Uniós csatlakozás előkészítése. Tehát őrült érdekes volt az egész.
Hát akkor is, a körökbe
akkor is, ha nem én alakítottam, csak ott voltam, és láttam, hogy erre fölkent emberek hogyan alakítják. De érdekes volt.
De mégiscsak kellett valami kapcsolat, vagy valami.
Jól kellett csinálni.
Aha.
Jól kellett dolgozni. Aha. Senki nem alkalmaz egy gyenge tolmácsot azért, mert az unoka testvére, baráta, nem tudom kicsoda. Egy gyenge tolmács az egy bukás, az olyan kárt tud okozni, hogy ott nem gatyáznak. Még a régi káderrendszerben is csúcs emberek megengedték maguknak, hogy tudom én, szerzetes rendből származó tolmácsot foglalkoztassanak. Szóval ott szemet hunytak, mert viszont nagyszerű tolmács volt. Na, tehát akkor a következő lépés volt, amikor már ez a tolmácsolás minden izgalma mellett is, ugye azért már nem volt annyira izgalmas, azért rendesen bejárta az ember a világot. Én 39 országba jártam a munkám révén. Ez sok.
Ez nagyon sok.
Ez sok, ugye? Sok.
Főleg abban a korban, amikor az emberek
igen,
3 évente mehettek külföldre.
És hogyha ezt hozzáveszed, hogy egyes helyeken nem 3 napot töltöttem, hanem 2 hónapot, akkor még több. Na, szóval rendszerváltás. Rendszerváltáskor lehetőség nyílt ismét birtokba venni ezt a régi szentbékáli házat és a hozzátartozó földterületet. A házat tulajdonképpen elkobozta a magyar állam, amikor édesapámat mindenféle vádak alapján bebörtönözték. Nyilván nem volt megbocsátható, hogy ő a háború előtt alatt a teleki kormányban dolgozott, a háború után a Barankovics-féle néppártban játszott vezető szerepet. Túl sok volt neki a rovásán, tehát kitalálták, hogy miért, és bebörtönözték. És egy ilyen ítélet természetesen teljes vagyon elkobzással jár. Ezt a házat, amiben most itt ülünk, ezt is elkobozta a magyar állam, államosították. És az a dolgok rendje, hogy a legfelsőbb bíróság meghozza ezt az ítéletet, és utána az ítélet a maga szolgálati útján visszacsúrog. Tehát elmegy a megyéhez, a megyétől a járáshoz, és végül a települési tanácshoz, és a tanács kezdeményezi utána a ítélet alapján a területileg illetékes földhivatalnál ennek a vagyonelkobzásnak a bejegyzését, regisztrálását. A szentbékáli tanács ezt nem hajtotta végre, hanem bevágta a fiók fenekére az ítéletet. Amikor 56 nyarán apám kiszabadult, akkor azt mondta neki a tanácselnök, áldott emlékezetű Molnár Feri bácsi, hogy jaj Gézám, jó, hogy jössz, van itt egy jogi ügy, amit mi nem tudtunk megoldani, itt ez a papír, légy olyan kedves, vidd magaddal, te biztos tudod, hogy ezzel mit kell csinálni. És odaadta apámnak a vagyonelkobzási határozatot további ügyintézésre. Az én nagy dolog ám, hogy volt bátorsága ezt megtenni. Ezek életveszélyes dolgok voltak akkor.
Így édesapád visszaköltözhetett a saját házába.
Édesapám visszaköltözhetett a házába, amit továbbra se firtattuk, hogy az kié, mert nem akartuk itt az alvó oroszlánt borzolni, de rendszerváltás után azonnal jeleztük, hogy a vagyonelkobzási határozat fogalatosítva nem lett, viszont elévült, úgyhogy ez a ház, ami ilyenki és Lusz Peszkodász. És ez ellen senkinek semmi kifogása nem volt.
Ez a ház, ami az 1700-as évek végén épült,
van,
és egy műemlékház.
Igen, egy műemlékház, és nagyon kellemes benne élni. Hát 80 centis terméskőfalak. Egyszer valaki kérdezte tőlem, hogy milyen érzés egy olyan szobában lakni, ahol már sokan születtek, meghaltak, szeretkeztek, mit tudom, hogy mit csináltak. Így az ember nem gondolja ezt végig. Van. Ez a ház van, ez a ház. Ez egyfajta fészek. Jellemző, hogy ugye nekünk elég nagy a családunk. A család egy töredéke fordult most meg itt az ünnepek alatt nálunk, de azért 18-an voltunk, hogy itt verődik össze a család. Tehát valahogy ez a háló közepe. És örülünk neki, és akkor is, hogyha ez kicsit soknak tűnik néha, de amikor mindenki elutazik, akkor borzalmas a csend.
De visszatérve még édesapádnak, nagyon nagy lehetett akkor a nimbusza itt a faluban, hogyha megtették érte ezt a tulajdonképpen hihetetlen, és akár még fejvesztés terhe mellett
igen,
járó.
Nagyra becsülték, ő a TSZ-be ment dolgozni, mert hát hova mehetett volna dolgozni, valahol dolgozni kellett, és a TSZ elnök azt mondta, doktor úr, ez volt a megszólítása a faluban. Doktor úr, jó, nálunk fog dolgozni, és akkor kihasználjuk, hogy maga ilyen magasan képzett ember, állandó problémát okoz, hogy a TSZ-nek a murvabányájából a teherautók számolatlanul viszik a murvát. Maga kap egy kockás füzetet, és legyen olyan kedves minden nap beírni, hogy hány teherautó vitt murvát. És innentől fogva apám bányakapitányi minőségben kockás papírra írta a teherautókat, amik murvát vittek.
A Pécsi Egyetem professzora, irodalomtörténész, francia nyelvész.
Nem, az a nagypapa volt. Édesapám az állam és jogtudományi kart végzett, és de gyönyörűen beszélt franciául, németül. Hát képzett ember volt. Képzett ember volt, és egy nagy látókörű ember volt. Messze, messze, messze látott. Egyszer beszélgettünk, és mondja, hogy majd itt a ház fölötti rész, ha majd zöldséget fogok itt termeszteni, mert látta rajtam már gyerekkoromban, hogy a fiai közül én vagyok az, aki nagyon, nagyon vonzódik ide, és bár mindenfélével foglalkozik, de a szíve szerint itt élne Szentbékálán, és valamit a földdel csinálna, ami hát akkor szóba se jöhetett. De azt mondja majd, hogyha itt fogsz dolgozni, akkor a zöldséget oda a ház fölötti részre, tehát ott nedves a talaj, ott van valami föld alatti szivárgás, az ott az alkalmas a zöldségnek. És mondom, hát édesapám, ugye magáztuk, nagyon tiszteltük, édesapám, hát miért gondolja, hogy én valaha itt fogok gazdálkodni, itt a pártitkár fog gazdálkodni, nem én. Hát egy csoda, hogy még itt lakhat ebbe a házba. Hát azt mondja, nem, ez nem így van. Tudod, fiam, ha megnézed ezeket a nagy birodalmakat, ha ezeket úgy egymás mellé fölrajzolod, hogy az egyiptomi birodalom tartott 4000 évig, a római birodalom tartott 2000 évig, az oszmán birodalom tartott 1000 évig. És ez így megy lefelé, egyre rövidebb a birodalmak kihordási ideje. Azt mondja, ma, csak ha ezt a görbét meghosszabbítom, ennek a Szovjetuniónak valahol 100 év körül van a várható élettartama. És azt mondja, ezeket a birodalmakat nem legyőzték ám. Ezek azért voltak birodalmak, mert a maguk korában ők voltak a legerősebbek. A birodalmak mindig belülről kipukkadtak.
És igaza lett.
Igen, igen. Nagyon, nagyon magvas dolgokat tudott mondani, amin érdemes volt elgondolkodni, aminek az igazság tartalmáról néha évtizedekkel később győződtünk meg.
Szóval ott ült a bányában, és kockás papírba írta.
Igen, igen. És nyelvórákat adott szembékeli gyerekeknek. Tehát oda jártak hozzá. Igen.
Amikor te visszaköltöztél ide a faluba, akkor téged is ilyen nagy szeretettel fogadtak? Azonnal befogadtak a helyiek?
Nem, nem fogadtak idegenkedéssel. Az már egy nagyon pozitív dolog. Amikor én ide visszaköltöztem 50-valahány évesen, akkor azért az én korosztályomból adódtak Szembékán a mértékadó emberek. De azokkal a mértékadó emberekkel én suhanc koromba együtt kerestem denevért a templomtoronyba. És jó, hogy eltelt közben aztán 50-60 év, de azért voltak közös emlékeink. Tehát én nem voltam olyan idegen, mint az a városi ember, aki itt vásárol valamit, és utána hát itten fölépíti a maga presztízsét. Más kérdés, hogy amikor kiderült rólam, hogy én mezőgazdasággal, ráadásul biogazdálkodással akarok foglalkozni, hát az azért, ott abban nyilvánult meg a jó indulat, hogy próbáltam róla lebeszélni. Tehát nem rögtek a hátam mögött, hanem kedvesen, barátilag odajöttek, és azt mondták, hogy végig van ez gondolva. Ugyanakkor, amikor kértem, rengeteg segítséget kaptam. Okos tanácsot, segítséget. Én nekem kezdetben hát semmilyen gépem nem volt, hozzáértésem nem volt. Tehát mindenfélében támaszkodnom kellett az ittenieknek a jó indulatuk az reműködésére. Fordulópont valahol ott volt, amikor Köveskálán megnyertem a traktoros versenyt. Mert azért a magyar gazdának a traktora szent tehene. És ha egy ilyen nem itt szocializálódott ember kiáll traktoros versenyre, és ott jobbnak bizonyul, azt akceptálják.
Uh-huh. Attól szóval kezdve lett becsületed, és elhitték, hogy a biomandula termesztésben...
Becsületem mindig volt, rangom több lett. Uh-huh. Tudod, egy kicsit súlyt kapott a véleményem, mondjuk így. Tudod? És miután mindig a hitem szerint a legjobbat tanácsoltam, tehát nem is volt tartani valóm attól, hogy kiderül az igazság, és akkor kiderül, hogy én valami önző, mögöttes gondolattal akartam a falut erre vagy arra rábeszélni. Nagy sikernek tekintem, ugye végigcsináltam egy néhány ciklust önkormányzati képviselőként, és az első választásnál is hát nagyon jó eredményt értem el, 70% fölött itt. És hogy az utolsó ciklusnál majdnem 100%-ot kaptam, tudod, az azt jelenti, hogy ha valaki már többször volt önkormányzati képviselő, akkor már nem lehet ígérgetni. Ott már pontosan tudják, hogy mit fogsz csinálni. És hogyha erre ilyen sok szavazatot adnak, az nagyon hízelgő, az nagyon jó leső. Igyekeztem is képességeim szerint a legjobbat nyújtani. Apám arra tanított, hogy Szentbékála egy nagyon fontos hely. Nagyon ő misztikus fontosságot tulajdonított Szentbékálának. Nem is, ne, valami nem evilági furcsa, ilyen volt.
Most itt ülnek a fiaid is a diófa alatt. Mit gondolsz, melyikük lesz az, aki átveszi tőled a gazdaságot?
A középső. A középső fogja átvenni, úgy nézem, a középső fogja átvenni, bár mind a kettő idősebbik szerzett agrárvégzettséget is, ilyen járulékos végzettséget én erőltettem, de a középső az, már csak azért is, mert az ő felesége is be tud ebbe jól illeszkedni. Ugye ez reménytelen, hogyha a fiú azt mondja, hogy én szeretnék paraszt lenni, és a felesége azt mondja, hogy én viszont nem akarok parasztasszony lenni, akkor ebből semmi jó nem lesz. Ez ideig, óráig lehet ezen torzsalkodni, és aztán kiborul a bili. De Kati a maga cukrász végzettségével, hát felcsillanó szemmel tud a manduláról beszélni, hogy a mandulából mi mindent lehet csinálni, és a Danit pedig hát érdekli a növénynek a növényi oldala, úgyhogy én szerintem ők ezt jól fogják folytatni. Más kérdés, hogy egyelőre még engem próbálnak mindenfélébe bele szuszakolni, ugye? Hát ugye én most a 80-ban vagyok. Mondja Dani fiam kedvesen valamikor márciusban vagy februárban, hogy apa, azért neked fejlődni is kell, ugye tudod? Mondtam, persze. Jézus Mária, mi lesz ebből? Hát előhúzzák ezt a fóliánst, ahol 600 oldalon van leírva a méhészet. Mert azt mondja Dani, ez egy marhaság, hogy nekünk minden tavasszal kuncsolognunk kell, hogy valahonnan méheket szerezzünk itt a mandulák beporzására. Nem lenne egyszerűbb, ha lenne saját méhészetünk. És akkor a mandulák is belennének porozva, meg még méz is lenne. Hát égnek áll a hajam.
De hajlasz rá?
Persze mindenre hajlok, mert hülye kalandvágyó természetem van, de ez borzalmas. Most itt is volt 14 méh család, a múlt héten vitték el, és hát gondoztuk őket, nem tudom én, de szóval állandóan újdonságok vannak. Állandóan újdonságok vannak. A zöldségkertészet is egy ilyen dolog. Ugye a mandula egy állókultúra, ma elültetek 2000 mandulafát, akkor biztos lehetek benne, hogy a következő 35 vagy 50 évben nem kell azon gondolkodnom, hogy annak a helyére mit tegyek. A szántóföldön évente kell ezen gondolkodnom, a zöldségkertészetben meg 3 havonta. Tudod, és egyáltalán nem biztos, hogy az az ideális termék, ami tavaly bevált, mert közben bevált, akkor túl sokan ráálltak, akkor inkább mást kell. Minden ilyen zöldségfélének megvannak a maga termesztési követelményei, milyen földbe, milyen előkészítés után, milyen elővetemény után, és így tovább. Tehát ez egy állandó szellemi tevékenység, nem atomfizika, nem arról van szó, de azért gondolkodás kívánó dolog.
A faluból nagyon sok fiatal dolgozik már külföldön. Mit gondolsz, visszajönnek az ősi
igen.
földre?
Visszajönnek. Visszajönnek. Azért nézd meg, hogy a külföldön szerzett pénzből mennyien investálnak itthon. Tudod, ha ő hajlan rá, hogy ő nem jön vissza, akkor nem építene itt házat. Mindig is jártak külföldön, nem rövid időre magyarok. Mindig. Én még gyerekkoromban emlékszem a Kardos Lajos bácsira, akinek itt szembe a Öreghegy lábánál volt a pincéje, szép háza, a ti közeletekben, aki szabómester volt, és ebben a minőségében 3 évig csavargott Európában. És Svájcból feleséget hozott, a Vilma nénit. Vilma nénit, aki azért nem tudott megtanulni magyarul, mert a Lajos bácsi, aki azt képzelte magáról, hogy ő tud németül, Nem engedte sehova se menni a Vilma nénit, mert Vilma néni elég szép nő volt. És hát ott a hegyen éltek, és akkor mi bejáratosak voltunk oda, nagy ilyen öreghegyi túrák visszafelé, általában arra felé jöttek, ugyanis a Vilma néninél őrületes lekváros kenyereket lehetett kapni. És hát ő neki meg tetszett, hogy itt van ez a két gyerek, németül lehet beszélni. Nem sok alkalma volt szegénynek az anyanyelve gyakorlására. De látod, és a Lajos bácsi is bejárta a világot, aztán hazajött. Nincs. Én ebben nem látok rosszat, hogy a fiatalok mennek erre, mennek arra. Jöjjenek haza, szóval hozzák haza a megszerzett tudást. Az fontos. Az, hogy megszerzik a tudást, az hasznos. Csak hozzák haza.
Hát bízzunk ebben. Nagyon szépen köszönöm, Balázs. Köszönöm az interjút. Jó egészséget.
Köszönöm szépen. Dolgozom rajta.